Shabbat Tetzaveh V heti szakaszával folytatódik Mózes második könyve, a 27. fejezet 20. versétől, és hogy az előző szakaszban leírást kaptunk a szentély építéséről, hogy hogyan készüljön el, milyen alapanyagok felhasználásával, milyen ezekből álljon maga a szentély. Úgy most folytatódik a leírás a szentély úgymond üzembe helyezéséről, hiszen hiába állnak a falak, hiába idézőjelben falak, hiszen ezek mind-mind különféle sátorkészítéshez való anyagokból, szőnyegekből készültek. Tehát hiába áll az egész szentély, hiába van szépen berendező, hiába van minden megcsinálva, ha nem működik. És a működést azt tulajdonképpen senki más nem végezhette el, csak is kizárólag a papok. Vagyis ember nélkül mit sem ér a szentély. Mit sem ér a dísz, mit sem ér a sok arany, mit sem ér a külsőség, ha nincsen benne működés, ha nem élettel teli, ha nincsen aktivizálva. És voltak éppen ez a Tetzavé szakasz pontosan erről szól, hogy hogyan is nézzen ki a papoknak, vagyis a szolgálattevőknek, azoknak, akik működésbe hozzák ezt az egész szentét és ezt az egész létesítményt, azoknak hogyan nézzen ki a ruházata, illetve az ő felszentelésükről szól ez a rész. De egy nagyon érdekes momentummal kezdődik, mert nem ezzel kezdődik, hogy tulajdonképpen mit csinálnak a papok, meg hogy hogyan nézzen ki az a ruházat, amit viselnek, hanem azzal, hogy a különféle berendezési tárgyaknak az egyik részét ebbe a fejezetbe teszi. Kicsit úgy tűnik, és úgy is mondhatnánk, hogy mintha átkötné az egészet. Hogy nem lehet elválasztani a papoknak a cselekedeteit, a dolgait, a szertartás végzését ezektől a tárgyaktól, amik megtöltik a szentét. Vagyis a kettő nagyon szorosan összefügg. Maga a berendezés, maga a tárgy, hisz minden tárgy egy szimbólumértékkel bír, és maga az ember, aki használja ezeket a tárgyakat, aki ezeknek a tárgyaknak a segítségével végzi el az áldozat bemutatást, kerül kapcsolatba Istennel a nép küldötteként. Elválaszthatatlan a kettő. Nem mondhatják azt a papok, hogy ők nem akarják használni ezeket a tárgyakat, hiszen ezek a szentély berendezési tárgyai nem véletlenül vannak ott, azért vannak ott, hogy használati tárgyak legyenek, Isten szolgálatába álljanak. És nem különülhetnek el a papok ezektől a tárgyaktól. Szerves részüket képezik a hivatásuknak, hogy ezeket használják. És ami itt fel van sorolva, vagyis amit említésre kerül ebben a részben, az nem más, mint az olaj maga. Valahogy összekapcsolódik az olaj a papokkal. Valahogy egy közegbe kerülnek, valahogy összefűződik az ő nevükkel és hitásukkal. És a 20. versben így kezdődik a heti szakasz, és te hagyd meg Izrael fiainak, hogy hozzanak eléd világítás céljára tört, tiszta olajat, hogy örök mécses gyújtsanak vele a találkozás sátorában, kívül a függönyön, mely a bizonyságot takarja, rendezzék el azt Áron és fiai, estétől reggelig legyen az örökké való színe előtt, örök szabály legyen ez nemzedékeik számára, Izrael fiai részéről. Vagyis a menóra olajába, a menóra fényéhez szükséges olajat kell biztosítani, a menóra világítását kell biztosítani, hogy ez örökké égjen, éjjel-nappal, mert ha ég ez a fény, akkor működik a szentély, akkor tudja Izrael népe, akkor tudják Izrael fiai, hogy igen, a papok végzik a hivatásukat, akkor tudják azt, hogy Isten közöttük van, jelen van, velük van, tehát égnie kell ennek a fénynek. Nagyon érdekes, hogy csak annyit mond, hogy örökké égjen. Annyi van, hogy estétől reggelig ott legyen az örökkévaló színe előtt, és hogy mindig égjen. Gyújtsatok egy örökmécsest, de azt nem mondja, hogy milyen intenzitással. Azt nem mondja, hogy kislángon vagy nagylángon. Azt nem mondja, hogy figyeljetek arra, hogy lobogjon, vagy csak annyi, hogy éppen hogy égjen. Egy a lényeg, égjen. És valahol ez számunkra is egy felhívás arra, hogy nem azt kéri tőlünk Isten, hogy állandó intenzivitással legyünk ő előtte. Hatalmas nagy lángon lobogjon a hit lángja és a hit fénye. És hogy ott égjen bennünk az a tűz, ami ellátszódik kilométerekre. Nem ezt várja Isten. Csak azt, hogy égjen. És ami pislákol, még az is ég. Ha éppen hogy csak ég, az is ég. Isten nem a sokat várja tőlünk, hanem az elegendőt. Ami elég arra, hogy égjen. De mindig. És itt van a hangsúly, hogy ne időszakosan, ne a 7. napján, vagy első napján, vagy éppen amikor van egy szabad napom, akkor égjen. Hanem mindig. Állandóan. És ez az, amit vár Isten tőlünk. Ezt az állandó kapcsolatot, amit nem elképesztő nagy intenzivitással kell megélnünk, hanem lehet, hogy csak annyi, hogy a napban egy pillanatban ott voltam, hogy Istenem, köszönöm, hogy ez és ez történt. Vagy volt egy fontos döntés, és ott voltam, hogy Istenem, most mutasd meg, hogy jól lépjek, szeretném úgy meglépni, hogy az tényleg neked is tetsző legyen. Ennyi. És lehet, hogy a 24 órában ennyi volt. Mert ennyire volt szükség, mert ez volt elegendő. Hogy az Istennel való kapcsolatunk nem abból áll, hogy egész nap folyamatosan csak imádkozunk és elvonulunk. A papok nem voltak bent állandóan a szentélyben, de tudták, hogy ég a menóra lángja. A papoknak ezernyi dolguk volt. Nem mindig bent tartózkodtak a szentélybe. Volt, hogy ki kellett menni az udvar, és ott kellett végezni a dolgokat a szentélyen kívül. Nagyon sokszor volt az, hogy egyszerűen ki kellett menni a néphez is. Mert ott voltak feladatok, mert ott kellett kint megállapítani. Például majd olvasni fogjuk a második és harmadik könyvben is a leprásságról szóló részeket, vagy a különféle betegségeknek a megállapítása, ki kellett menni a szentélyből. Nem lehettek állandóan bent a szentélyben. Számos tennivaló volt kint az udvaron, hiszen az áldozatok bemutatása az nem a szentélyben történt, hanem a szentélynek az udvarán, kívül, a szabad térben. Nem tartózkodtak állandóan ott, a menóra fényénél, de tudták, hogy ég. Nem lehetünk állandóan szuper-hiperaktivitással és intenzitással Isten előtt, de tudjuk, hogy vele vagyunk, s ő velünk van. Tudjuk, hogy a hétköznapi cselekedeteinkben és munkánkban ott van. És ez ad egy rendkívüli nyugalmat, biztonságot és békességet. Hogy tudom, hogy ég az olaj. Hogy tudom, hogy világít a fény. És nem az kell, hogy ellátszódjon sok-sok kilométer és az egész nép lássa, hiszen ezt senki nem látta. A szentélyben volt benne. Nem kifelé világított, nem az udvaron volt, hogy mindenki lássa, aki arra elmegy. Bent volt a szentélybe, mert jelezte, hogy itt van köztünk Isten, és mégis el volt takarva. Nem kellett mutogatni. A menórát nem vitték ki a szentélyből. Nem kellett körbevinni, körmenetet járni, hogy íme itt van, lássátok. Itt van köztünk, nem kellett. Ott volt bent, és a szentély maga úgy épült fel, hogy a szentélynek nem volt ablaka. A szentély egy zárt rész volt. És mindenki tudta, hogy ott ég a menóra lángja. Miért? Mert Isten meghagyta, hogy örökké égjen. És ehhez kiknek az olajára volt szükség? Nem a papokéra. Ők azért feleltek, hogy égjen. A népnek az olajára. Ők vitték az olajat. Ők préselték, ők vitték az első, az olajbogyónak az első prése, amiből kijön az első csepp, az a legszentebb. Azokat gyűjtötték össze. Arra mondták azt, hogy ez az, ami szent olaj, ami el van különítve a szentélybe, az a mécseshez, a menórához. Ez volt az az olaj, ami Istené volt, az első csepp. És a sok-sok első cseppet a nép adta össze, és ők vitték, ők üzemeltették, ők éltették a fényt. Ha ők nem vitték, nem volt. Mi éltetjük? Mi éltetjük az Istennel való kapcsolatunkat? Ha mi nem éltetjük, nincs. És Isten nem azt kéri, hogy állandóan nagyon lobogjon, és mindig ott legyél előtte, hanem hogy legyen elegendő. Annyit kér összesen, hogy ne aludjon ki. És ha erre figyel az ember, akkor megérzi azt, hogy az ő cselekedetei határozzák meg az Istennel való kapcsolatot. Isten egyet kér, itt vagyok, közted vagyok, veled vagyok, benned vagyok, itt vagyok minden napodban. És annyi fény legyen, ami elegendő ahhoz, hogy ne aludjon ki. Hogy ne felejts engem el. Ennyi. És ha valaki Istennel jár, egy X idő óta, akár régebb óta, akár mostanában, hogy tudná elfelejteni? Nem tudja elfelejteni. Hisz ott van. Minden nap. Még ha csetlünk, botlunk, akkor is. De ott vagyunk, Isten előtt, mert nem alszik ki az a láng. Valahol ez a láng nem csupán az Istennel való kapcsolatunk lángja, hanem maga az életünk is. Az életünk lángja. Amíg itt vagyunk ezen a földön, amíg nem alszik ki, addig mi vigyázunk rá. Mi felelünk érte. Mi felelünk az életünkért. Nekünk kell tennünk a saját életünkért azért, hogy ne aludjon ki a láng. Nekünk kell tenni a saját életünkért, hogy világítson az a fény. Nekünk kell tenni azért, hogy lehessünk másoknak menóra, másoknak fény. Nekünk kell tenni azért, hogy a mi saját életünk fennmaradjon. Természetes, hogy Isten egy gondviselő Isten, természetes, hogy mindenható Isten, természetes, hogy örökkévaló, de az olajat nekünk kell biztosítani. Nekünk. Nekünk kell előtermelni, nekünk kell kisajtolni a mi munkánk, a mi odaadásunk, a mi cselekedeteink hozzák meg a gyümölcsöt. Nekünk kell megtennünk azt, hogy őrizzük a lángot. Nekünk kell vigyáznunk arra, hogy elegendő legyen. Hogy elegendő, megfelelő legyen mindaz, amit adunk a saját életünknek. Elegendő testi táplálékot, elegendő lelki táplálékot, elegendő odafigyelést önmagunkra. Elegendő szeretetet önmagunkra, önmagunknak. Nagyon sokszor ott borul minden, hogy egyszerűen még mindig nem tudjuk szeretni önmagunkat. Mert jaj, nem vagyok méltó erre, jaj, nem vagyok méltó arra, sikerült 2000 évnek beépülnie úgy, hogy jaj, te egy méltatlan bűnös ember vagy. Beépült a tudat alattinkba, ezt szívtuk már szinte az anyatejjel, 2000 éve ezt szívjuk magunkba. És ennek ki kell tisztulnia belőlünk. Nem, nem vagy méltatlan. Nagyon is méltó vagy a szeretetre, arra, hogy magadat szeresd. Arra, hogy tudj magadért tenni. Hogy tudj magadért tenni azért, hogy tudj másokért is tenni, mert ha nem teszel magadért, akkor nem tudsz tenni másokért sem. Akkor, ha nem ápolod tested, lelked, szellemed, akkor nem tudod ápolni a másik testét, lelkét, szellemét. Nem tudsz kisajtolni akkor cseppet, azt a tisztát, ami élteti a menóra fényét. Szükség van arra, hogy tápláljuk a saját életünk lángját. Már csak azért is, mert helyettünk senki nem fogja táplálni. Nekünk kell dolgozni ezen, hogy tudjuk táplálni az Istennel való kapcsolatunkat is. Mi tartjuk fenn ezt az egészet, hogy működjön? Ha mi nem csináljuk, más nem fogja helyettünk. Gondoljunk bele, mi lett volna, ha mindenki Izrael népében arra vár, hogy majd a másik viszi a menórához való olajat. Onnan ő úgyis ráér, mert különben is ő közelebb is van, én annyira kint vagyok már itt a Szent Sától, nekem nagyon messze van, tehát én elérhetetlen távolságban vagyok. Különben is ő ott közelebb van, hát vigye ő, hát. Aztán majd egyszer, ha eszembe jut, én is elviszem. Hogy működött volna? Sehogy. Mindenki tudta, hogy a maga részét el kell vinni. Mindenki tudta, hogy igenis fontos az, hogy az ő csepp olaja is ott legyen. Fontos. Mert megérezte valahogy mindenki, hogy itt egy közös dologról van szó. Hogy nem csak nekem jó az, ha érzem ezt, hogy Isten jelenléte itt van, hanem mindannyiunknak jó. Izrael népében az egész 40 éves vándorlás során, míg a sátor templom állt, voltak éppen a fő momentum és a legfontosabb esemény az lett, hogy megtanulták azt, mi az, hogy együtt. Kijött egy embertömeg, egy ember halmaz, akiknek fogalmuk sem volt arról, hogy mi az, hogy közösség, mi az, hogy közös út, mi az, hogy nép. Nemzetségek voltak, leszármazottak voltak, ő ennek a fia, ő annak a fia. El voltak úgy egymás mellett, de nem tudták, mi az, hogy együtt. És egyszer csak Isten egy olyan feladatot ad nekik, 40 éven át, hogy meg kell tanulnotok azt, hogy mi az, hogy együtt. Nem külön-külön. Nem mindenki csak a kis maga építményével kell, hogy foglalkozzon. Hanem építse meg a maga építményét úgy, hogy az a közösben működjön. És hogy tudjanak együtt végezni feladatokat. A Szent Sátor építése és üzemeltetése pontosan erről az együttről szól. Nem a papok működtették a Szent Sátort, csak is kizárólagosan, nem. A papoknak volt egy meghatározott feladata, de a papok semmire nem mentek volna a nép nélkül, semmire. Az egész szentély összeborult volna, működésképtelen lett volna, kb. 2 hónap után kész, vége, befellegzett. Mert nem lett volna a háttér, a nép, aki biztosítja az áldozat bemutatáshoz szükséges dolgokat. Akik jönnek és hozzák az olajat, akik ott vannak és tesznek együtt. Azért, hogy megérezzék együtt, egyként az isteni jelenlétet. Nem csak a papok cselekednek. Ezekben a részekben innentől kezdve, és főként majd a harmadik könyvben, ami kifejezetten a Levitikus, tehát a papság könyve, azt gondolnánk, hogy itt a papokról szól, hogy milyen különleges helyzetbe kerültek egy kiválasztott feladatra, célra, Isten erre elkülönítette őket, és ez az ő történetük, de nem. Ők semmire nem mentek volna a nép nélkül. És a nép se nagyon tudott volna mit kezdeni magával a papok nélkül. Mert fogalma se lett volna, hogy most mit csináljunk, hogy csináljuk. És Isten gyönyörűen megmutatta, hogy mennyire egymásra vannak utalva. A papság és a nép. Egymásra vannak utalva. Nem egymás alá fölé vannak rendelve, hanem egymás mellé. Egyik segíti a másikat. Egyik ezt tudja adni a másiknak, a másik azt tudja adni az egyiknek. De mind a ketten adnak a másiknak, és mind a ketten tudnak elfogadni a másiktól. Mert tudják, ahogy a nóta is szól, egyedül nem megy. Tudják. Azt is tudják, hogy nem egyedül kell csinálniuk. Nem. Nem egyedül. Együtt. Kiknek hagyja meg ezt a rendeletet Isten, hogy hozzanak olajat? Nem a papoknak. Izrael fiainak. Vagyis Izrael egész közösségének. Vagyis egy közösségi létnek nem egy vagy két ember, vagy a némely kiválasztott főpap, alpap, pásztor, akárki a vezetője, hanem az együtt. Az együttben van a lényeg. Abba, hogy mi. Nem abban, hogy ő meg te, hanem abban, hogy mi. Izrael fiai, a Bene Izrael, az maga a közösség. Mindenki benne van. A kicsitől kezdve a nagyig mindenki. Mert a legkisebbeknek is kell hozni olajat. Mert a legkisebbnek is, akár gyermek, vagy akár aki szellemben, vagy lélekben még gyermek, annak is ott van, hogy hozza azt, ami az övé. Együtt építjük fel a szentélyt, mint ahogy az előző szakaszban is erről beszéltem, mi építjük Istennek a jelenlétét, de együtt is üzemeltetjük. Nem egy-két ember, aki a hátán viszi a dolgokat, hanem együtt üzemeltetjük. Mindenki aktivizálva van. Kicsit félreértelmezhető, hogy ez a rész kifejezetten a papokról szól, és az ő ruházatukat írja le, és az ő felavatásukat. De ne felejtsük el, hogy kikkel kezdődik. Izrael fiai hozták az olajat. És a papok semmire nem mentek volna Izrael fiai nélkül. Persze ma is feltetném a kérdést, vajon mire mennének a papok, a pásztorok, a lelki vezetők, az emberek nélkül? Hát, hamar felkapna az álluk, az biztos, és nem úgy élnének, ahogy. De együtt kell mennünk. Együtt kell feladatot vállalnunk. És a nép ezt tudta, hogy nekem kell vinnem az olajat. És a szentély nem egy kiváltságos hely volt, ahova csak a papok mehettek, hanem igenis bemehetett a szentély udvarába bárki, aki áldozatot akart bemutatni. Voltak bizonyos részek, ahova nem mehetett be, mert ezzel mutatta meg Isten azt, hogy igenis ő szent, hogy igenis vannak határok, hogy vannak bizony az embernek korlátai keretei, amiket már nem léphet át. Ezek a határok viszont nem elválasztó vonalak voltak, hanem pontosan azt mutatták, hogy az ember keretek közé van zárva ebben a földi létben. Legfőképpen az idő és a tér keretek közé. És Isten ezt mutatta, hogy igen, van egy pont, amit már az agyaddal nem tudsz túllépni, nem tudsz felfogni. De van valami, amivel meg tudod érezni, és ez a szív. Ez a szív, amivel megérzed, amivel tudsz kapcsolódni, Amikor már nem találsz magyarázatot semmire az agyaddal, hogy most ez hogy lehetett, vagy miért történt, vagy hogy történt, akkor jön a szív, amely megérzi Istennek a tetteit, a cselekedeteit, hogy miért, hogy hogyan, és a terveit, hogy hogyan tovább. És valahol erre a közös munkára hívja Isten itt ebben a szakaszban a népet, hogy gyertek, és hozzátok, és mindig legyen világításra való olaj, és dolgozzatok együtt, üzemeltessétek együtt. Én meghagytam a papoknak, hogy mit kell csinálni, de ahhoz ti kellettek, a nép. Együtt kell üzemeltetnünk Istennek a tervét, munkáját, akaratát betölteni. És persze lebonthatjuk ezt az együttet a saját életünkre is, hogy igenis mindig legyen ott az, ami elegendő. A saját személyes kapcsolatunkban Istennel. Nem kell óriási lángon lobogni, nem. Isten csak annyit vár, hogy ne aludjon ki. Soha nem hordta le a papságot, se senkit azért, hogyha a menórának a lángjai éppen hogy csak pislákoltak. Mert akkor annyira futotta. Mert akkor éppen csak annyi volt az elegendő. De soha nem tüntette ki őket nagyobb figyelemmel akkor, amikor lobogtak a lángok. Sose mondta, hogy na ez az, jó van, így kell. Nem. Annyi legyen, hogy ne aludjon ki. És a saját életünkre nézve is legyen annyi. Legyen annyi odafigyelés. Legyen annyi fény. Legyen annyi gondoskodás és törődés magunkkal is, hogy ne aludjon ki. Ne aludjon ki a láng. Őrizzük, amíg lehet. Őrizzük, amíg kell őriznünk a saját életünk fényét. Ne aludjon ki. És amikor azt olvassuk, talán többünknek be is ugrik az ézsaiási profécia, hogy a pislákoló mécset nem oltja el. Hát ha ő nem oltja el a pislákoló mécset, hanem hagyja égni, akkor mi miért oltanánk el? Miért adnánk fel? Miért mondanánk azt, hogy felesleges, nem éri meg? Miért mondanánk le dolgokról? Miért mondanánk le önmagunkról? Ott ez úgyse fog sikerülni, és már el is ástuk. Jaj, ezt én nem tudom megcsinálni, és már el is ástuk. És el is oltottuk a fényt. Nem oltja el a pislákoló lángot. Ha ő nem oltja el, nekünk sincs jogosultságunk eloltani önmagunkban. Nem mondhatunk le magunkról. Nem mondhatunk le a belső vágyakról, amire vágyunk, amit szeretnénk, amit vinnénk, ami élteti a fényt. Nem lemondanunk kell magunkról, hanem választani kell önmagunkat. Választani kell a fényt. Választani kell mindazt, ami éltet, és az ember tudja a lelke mélyén, hogy mi az, ami őt élteti. Mindenki tudja. Mi az, amiben jól érzi magát, mi az, amiben az a kis pislákoló fény megerősödhet. Tudja. És Isten azt kéri, ne oltsd el. Mindig égjen. Nem kell, hogy nagy lángon, de elegendő legyen. Legyen elegendő fény. Mindig égjen. Valahogy így kéne tekinteni az életünkre, bármelyik szakaszában is vagyunk, bármilyen állomásán, bármelyik részén, elején, közepén, végén, hogy mindig égjen. És éltetni fogom addig, amíg kell. Hogy nem mondok le a fényről. Hogy nem mondok le mindarról, ami bennem pislákol. Hanem éltetem. És viszem be a közösbe. És viszem, hogy lehessen másoknak is fény. és viszem azért, hogy érezzem az isteni jelenlétet. Sokszor elkeseredünk, hogy nehéz az életutunk, megpróbáltatások vannak, döcögünk, csetlünk, botlunk ezen az egész úton, rögös, kemény, kacskaringós, már megint olyat csináltam, amit nem kellett volna, ezerszer megbánjuk azt, amit már rég nem kellett volna megtennünk, vagy éppen megtettük, de valahol az a kis fény mindig szüntelenül ott van. És ott is lesz egészen addig, amíg Isten vissza nem veszi azt a lángot, és haza nem hív minket. Ott kell, hogy legyen az a fény. És ez a fény adjon biztonságtudatot. Még a legnehezebb időben is, mikor azt érezzük, hogy fú, hát most nagyon mély repülésben van a hit életem, az Istennel való kapcsolatom, az egész körülöttem lévő dolgok, minden. Érezzük azt, hogy elegendő. Hogy amikor nehéz, akkor is elegendő. Pontosan elegendő ahhoz, hogy ne oltsa el azt a pislákolót, hanem megtartsa. Számunkra megtartó adatot. És a megtartó segít abban, hogy ezt a lángot őrizni tudjuk. És én kívánom mindannyiunknak, hogy meg tudja élni azt, hogy meg tudom tartani ezt a lángot. Mert rajtam múlik, hogy eloltom-e vagy sem. Nem csak az életem lángját, hanem az Istennel való kapcsolatomat, az emberekkel való kapcsolatomat, a családommal való kapcsolatomat, stb. Minden kapcsolatot, ami láng, rajtam múlik, hogy ápolom-e, vagy eloltom. Rajtam múlik, hogy mit éltetek. Mit éltetek? Minek adok teret, időt, és minek adok fényt? Én kívánom, hogy tudjuk éltetni azt a fényt, ami segít a szentély működésében. Mert mindannyian tudjuk éltetni. Az egy hatalmas becsapás, hogy én ehhez kevés vagyok, meg kicsi vagyok, meg nem tudom én ezt csinálni, dehogy nem. Te élteted a szentélyt. Te élteted a lángot. Te élteted a közösséget. Ugyanúgy, mint ő, meg ő, meg ő. Ebből lesz a sok-sok-sok őből, meg énből, meg teből a mi. És ha ezt tudjuk éltetni, akkor érdekes módon minden működik. Hát, éltessük a lángot, hogy működni tudjon az isteni jelenlét.